Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: az emberi élet mindenkora érett a szentségre. A fiatalok életszentségéről. Mario Borzaga, fiatal olasz missziós papvértanú halála a kommunista Laosban. Firenze. Aquinói Szent Tamás legrégebbi ábrázolása áll a domonkos jubileumi év ünnepségeinek középpontjában. Az emberi élet mindenkora érett a szentségre. A fiatalok életszentségéről. A fiatalokról szóló püspöki színódus és a múlt év október 10-én boldoga avat a 15 éves Carlo Acutis élete az utóbbi időkben különösképpen is rájuk irányította a figyelmet, ezért is kezdtük el a boldog és szent fiatalokról szóló sorozatunkat. Márk evangéliumában Jézus szenvedés története a mester elfogatásakor említést tesz egy névtelen, ismeretlen ifjúról. Miután Jézust a Getsemáné majorba letartóztatták, mindenki magára hagyta és elmenekült. Egy ifjú mégis követte. Mesztelen testét csak egy gyógyslep elfedte. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyógysleplet, és mesztelenül elfutott. Ez az ismeretlen ifjú Jézus drámájának a közepén bukkan fel, sem előtte, sem utána nem találkozunk vele. A bibliotudósok zöme úgy véli, hogy ő maga az evangélium szerzője, aki éppen csak egy lepedőt magára kapva belefutott a sötétségbe, hogy azon a vészjósló éjszakán Jézus mellett legyen. Egy ifjú mégis követte. Olvassuk. Az a mégis arra utal, hogy noha az apostolok elhagyták Jézust, de ez az ifjú ennek ellenére mégis ott maradt. És itt rejlik valami titok. Az ifjúság titka, amely többek között abban a lehetőségben is rejlik, hogy ők szabadabbak, mint a felnőttek, az apák és anyák, akiket köt a családjuk iránti felelősség. Jézus figyelmes volt a fiatalok iránt, és ők érezték ezt. Többen futottak utána úgy is, ahogy ez a szókép ma is érvényes. Futottak az zag ifjú utána, még le is borult előtte, aki noha a kora ifjúságától kezdve megtartotta a parancsokat, de a nagy vagyona megkötötte a szívét. Jézus ránéz erre az ifjúra, és megszereti. Lukács evangélista írja le a naimi ifjú feltámasztása történetét. Amikor Jézus meglátja a koporsót kísérő özvegyasszonyt, aki egyetlen fiát siratja, megesik rajta a szíve. Ne sírj, szól az anyához, majd odalép a koporsóhoz, és megérintve azt így szól. Ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott felül, és elkezd beszélni. Ekkor Jézus átadja az anyjának. Nem tartja meg magának, pedig mennyire elkötelezettje lett volna. Az a szó a fiatalról, neaniszkosz, az újszövetség görög nyelvben az ifjú kicsinyítő képzője. 10 éves fiatalt jelenthetett, aki már nem gyermek, de még nem is megérkezett és elkötelezett felnőtt ember. A kisgyerekeket Jézus kéri magához, a fiatalok már maguktól mennek hozzá. Tudja, valamiféle olyan buzgóság emészti őket, mint amit ő maga 12 évesen érzett a jeruzsálemi templomban. Feltámadásakor az üres sír szélén ülő egyik angyal ugyanaz a neaniszkosz ifjú, mint a naimi özvegy egyetlen fia. Ezek a fiatalok tehát itt vannak köztünk, de jelen vannak a mennyek országában is, Isten angyalaiként, és a hazaérkezett szentek, boldogok, vértanúk, szűzek és tanúságtevő hitvallók között is ott vannak. A 4. században írja a milánói Szent Ambrus püspök a szűzekről szóló munkájában. Az emberi élet mindenkora érett a szentségre. Minden életkorban lehetsz szent és vértanú. Az apró szentek idejétől kezdve a napjainkig a szentek közt sorjázik a fiatalok megszámlálhatatlan serege. Köztük ott van a jól ismert Tarzitius, akit 257. augusztus 15-én öltek meg Valerianus császár katonái, amikor a nyakába akasztott tarsolyban eukarisztiát vitt a bebörtönzött keresztényeknek. Éppen ifjúságát használta fel arra, hogy magával az Úrral erősítse és vigasztalja a hitük miatt fogságba vetett társait. A közelmúltban január 21-én emlékezett az egyház Szent Ágnesre, a bárány leánykára, aki a Szent Mise római kánonjában együtt szerepel Szent Felicitas, Perpetua, Aguta, Lucia, Cecília és Anasztázia neveivel. Szent Ambrus, időben csak jó pár évtizeddel később, az említett írásában megható szavakkal és gyengétséggel emlékezik meg Ágnesről. Szűznek van születésnapja. Érintetlenségét kövessük. Vértanú mennyei születésnapja van, áldozatot ajánljunk fel. Szent Ágnes mennyei születésnapja van. A hagyomány szerint 12 éves korában jutott a vértanúságra. Annál szörnyűbb ez a kegyetlenség, amely még a zsenge kornak sem irgalmazott, de mennyivel nagyszerűbb a hit ereje, amely még ebben a korban is tanúságot tudott tenni. Volt-e sebészhető hely azon a gyenge kis testen? Mégis volt mivel legyőzni azt a kardot, amely szinte alig tudta hol megsebezni. Az ő korabeli lányok, meg a szüleiket görbe tekintetét sem igen tudták elviselni, még egy tűszúrástól is sírva fakadnak, mint valami sebesüléstől. Ő még a véres kezű hóhírok között sem fél. Mozdulatlanul állja a csikorgó láncok nehéz rángatását. Oda tárja egész testét a dühöngő hóhír kardja elé. Még azt sem tudja, mi a halál, de már kész elfogadni. Amikor pedig mágiára hurcolják, a lángok közt Krisztusnak nyújtja a kezét. A győzedelmes urunk diadaljelébe szenteli meg azt, a szentségtelen oltárt. Hiába tették nyakát és két kezét vasbilincsbe, gyenge tagjait semmiképpen sem tudta összeszorítani. Újfajta vértanúság? Kérdezi Szent Ambrus. Büntető kínokra még gyönge, de a győzelemre már érett volt. Alig tudott harcolni, mégis könnyen érdemelte ki a győzelmi koszorút. Korára való tekintettel még semmi erényt sem várhattak tőle, mégis mestere lett a tökéletességnek. Soha még mennyasszony nem ment úgy a mennyegzős házba, amilyen vidáman és ünnepélyes léptekkel ő indult a kivégzés helyére. Fejét befont haja nem koszorúzta, de fel volt ékesítve Krisztus számára, nem ugyan virágokkal, hanem erényeivel. Mindenki sírt körülötte, csak az ő szeme volt száraz. Mindenki csodálta, hogy életét, amelyből még alig élvezett valamit, olyan könnyen áldozta fel, mint aki már mindent élvezett. Mindenki bámult, hogy már az Isten mellett tanúskodhatott, pedig koránál fogva még szava sem lehetett volna a bíróság előtt. Végül is elérte, hogy Isten ügyében hittek a szavának, pedig emberügyében még nem hittek volna neki. Hogyan ijeszgethette a hóhér, hát ha megrémül? Hogyan igyekezett kedveskedéssel rábeszélni, milyen ajánlatokat tett, hogy még férjhez mehet? De ő így felelt, már az is méltánytalanság a jegyessel szemben, ha más jövendőbelire várunk. Azért leszek, aki már előbb engem választott. Mire vársz, hóhér? Hadd pusztuljon az a test, ha olyan szemeknek is tetszhet, amelyeknek én nem akarom. Odaállt, imádkozott, és lehajtotta a fejét. Szűz maradt, és a vértanúságot is elnyerte. Írja a milánói Szent Ambrus püspök Szent Ágnes vértanú szűzről. Mario Borzanga olasz missziós pap vértanú halála a kommunista Laosban. Advent 4. vasárnapján olvastam róla éppen egy hónapja, a misékre kiosztott olasz nyelvű misszáli nyomtatott lapon. Egy reverendás fiatal pap mosolyog a rövid életrajz mellett. Mario Borzanga atya, aki boldogan elhagyott mindent. Akkor ez épp a bibliai gazdag ifjú ellenpéldája, gondolom, aki bár futott egyet Jézus után, de végül mégis szomorúan távozott, mert sok vagyona volt. Márió atya a világ végére, Laosba is elfutott Jézusért, de érte ő mindent elhagyott. Boldog is lett, örömmel teli az életében, és aztán boldogá is avatták egy örökké valóságra, minnyájunk példájára. Az Alpok alján húzódó Trentóban született 1932-ben, a két háború között négy fiú közül harmadikként. 11 évesen kis szemináriumba lépett. Szereti a zenét, zongorázik, szereti az irodalmat, maga is ír. Éppen 20 éves, amikor a szeppültelen szűz oblátus missziós testvérek rendjébe lép. 1957-ben szentelik pappá, és már is a laoszi misszióba készülődik. Mindenek előtt nyelvükkel és kultúrájukkal ismerkedik meg Nápolyban, majd az ottani tengerparti Szent Lúcia templomban kapja meg a missziós keresztjét, és indul hajón a távoli Laosz felé, a világ másik felére. A délkelet-ázsiai Laosz Vietnám és Tájföld között fekszik, északon Kína határolja. A második világháború után vietnami kommunista érdekszféra területe, amely éppen csak megszabadult a francia gyarmatosítóktól. Amikor Márió atya 1958-ban megérkezik Laoszba, az ország felvidéke már az észak-vietnami kommunista gerillák vezette Pathet Lao ellenőrzése alatt áll, akik ellenségnek tekintették a katolikus missziós állomásokat, jól lehet kórházaikban a helyi lakosokat ápolják. A hatalmas Mekong folyó partján fekvő falvakban tanít katekézist, amikor 1960 áprilisában a kommunista gerillánk letartóztatják a fiatal és mosolygós arcú Mário Bortszága atyát és 19 éves társát, a laoszi Pal Toi Xioi diákonust, akire ráparancsolnak. Te laoszi vagy, mint mi? Térj csak haza! Ő azonban így válaszol. Ez a pap kedves mindenkivel, és csak jót tesz velünk. A fenyegetések sem tudják megingatni, eltökéltem mondja, én vele maradok. Ha megölitek őt, engem is öljetek meg vele együtt. Ettől kezdve nyomuk veszett. Mindössze 40 évvel később bukkan fel a nevük a Pathet Lao gerillája által kivégzettek között. Közel 3 éves laoszi missziós szolgálata alatt Márió atya rendszeresen küldött haza tudósításokat, lelki elmélkedéseket, amelyeket késő könyvben összegyűjtve kiadtak. Ezekből a feljegyzésekből lehet megismerni derűs lelkületét, egyúttal a fenyegető veszéllyel szembeni félelmeit is. Egyik mély gondolata így hangzik. Megértettem a hivatásomat, amely arra hív, hogy legyek boldog ember, még akkor is, ha a keresztre feszített Krisztussal kell egyesülnöm. Márió Bortszága atya megtette ezt, egyé lett a megfeszített Jézussal, és boldog lett a hegyi beszéd ígérete jegyében. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Márió Bortszága atya és Paolo Toi Xioi laoszi katekéta boldogavatási eljárása 2006-ban kezdődött. Ferenc pápa 2015. május 6-án hatalmazta meg a Szentiabatási kongregációt, a dekrétum közzétételére. A boldog alvatása 2016. december 11-én került sor, 15 további vértanú boldog alvatásával.
Firenze. Aquinói Szent Tamás legrégebbi ábrázolása áll a domonkos jubileumi év ünnepségeinek középpontjában. Nemrég fedezték föl a firenzei Santa Maria Novella templom vakolat rétege alatt megbújó remek művet, mely 1323-ból való, és Giotto festőiskolájának anonim itáliai mestere festette. Január 28-án emlékeztünk Aquinói Szent Tamás liturgikus emléknapjára, melyet a firenzei bazilikában is megünnepeltek. Március 25-én kezdődik hivatalosan a domonkos jubileumi év, melynek két fontos dátuma lesz. Az egyik jeles évforduló Guzmán Szent Domonkos égi születése, mely 800 éve, 1221. augusztus 6-án következett be Bolognában. A másik, hogy 8 évszázaddal ezelőtt érkezett az első 12 domonkos barát az aprócska firenzei Mária templomba, amelynek helyén 1279-ben épült a híres Santa Maria Novella bazilika. Manuel Russo atya, a Santa Maria Novella közösség szerzetese a Vatikáni Rádiónak elmondta. A barátokat Szent Domonkos küldte prédikálni a katar erekség miatt. Kezdetben Firenzén kívül éltek. Apostoli tevékenységüket Jézus Krisztus kettős, isteni és emberi természetére összpontosították. Ugolino di Segni bíboros támogatásával, aki a későbbi 9. Gergely pápaként szentté avatta Domonkost, a kicsiny közösség számára kijelöltek egy templomot Firenze egyik agrárterülete közelében. 1324-ben emelték az oltár dicsőségére Domonkost, és erre az időre tehető a gyönyörű freskó is, melyet 2,5 éve fedeztek föl. Gaia Ravalli tanulmányozta a művet, amit 2020-ban egy tudományos konferencián mutattak be a nagy közönségnek. Szent Tamás doktori előadását ábrázolja a Párizsi Egyetemen az isteni bölcsességről. A restaurálás visszaadta a fél évezreden át rejtve maradt festmény eredeti ragyogó színeit. 1565-ben a Trentói zsinat után Cosimo de Medici megbízta Giorgio Vasarit, hogy újítsa föl a tridenti kánon szerint a Santa Maria Novella bazilikát. A festő teljesen forradalmasította a templom díszítését. A középkori és reneszánsz falfestmények nagy része megsemmisült. Ezek között volt néhány Beato Angelico freskó is. Csak néhány festményt nem kapartak le a falról, és fedtek be egy réteg vakolattal. Ez történt a Szent Tamást ábrázoló freskóval is, ami aztán a feledés homályába merült. Helyére egy manierista stílusú kőoltárt helyeztek, és egy Vasari festette táblaképet. Körülbelül 3 évvel ezelőtt egy restaurálás során került napvilágra a nagyszerű felfedezés. Simone Vettori restaurátornak nagy hozzáértéssel sikerült eltávolítania a felső mészréteget és a rárakódott szennyeződést. Így bukkant elő a festmény, amely az elszenvedett károk ellenére is kivehető, és kifinomult anyagtechnikára enged következtetni az ólomfehér, az aranyozás és az azurit használata révén. Manuel Russo atya az interjúban kiemelte a firenzei bazilika és Szent Tamás kapcsolatát. A Santa Maria Novella épülete Szent Tamás esztétikai felfogását tükrözi. A templomban a 14. századtól jelentős teológiai, filozófiai központ működött, mint amilyet Szent Tamás Nápolyban alapított a Nagy Domonkos templomban. A firenzei bazilika több híres ábrázolást is őriz a szentről, mint ahogy egy új erekjéjét is. A relikvia hányatott sorsáról szólva Russo atya elmondta. Szent Tamás a fosszanovai apátságban halt meg. A korabeli kánonjog előírta, hogy a kolostorban, a halálozás helyén őrizzék földi maradványait. Mindazonáltal a domonkos szerzetesek elrabolták, és Toulouse-ba vitték, ahol megszületett a domonkos rend. Útban Franciaország felé a szent földi maradványaival megálltak Firenzében, és 5. Orbán pápa akaratára az új, a Santa Maria Novella bazilikában maradt. Az eukarisztikus himnuszok írójának földi emlékezetét az elmúlt századokban hagyományosan körmenetben vitték az úrnapi ünnepségeken. Az utóbbi időben újból a figyelem középpontjába került, és a hívek az idei jubileumi évben is leróhatják előtte tiszteletüket.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.